Mai textusunkat, hirdetésünk alapigéjét, az Efezusiak az írott levélek 5. részéből olvasom a 11-től a 14. versig, melynek egy részét már az előbb el is énekeltük. Nagyon hálás vagyok azért, hogy beválasztott a Simon nagyon szép ének, és azt hiszem mindegyikünk szívének nagyon kedves, így énekelve is tulajdonképpen a textusunkat elmondani. Ez utolás Ézsaiás könyvére, de erről majd biztos fogunk hallani a vége hirdetésben. Az ige úgy hangzik tehát, Efezusiakhoz írott levél 5. rész 11-től 14. versekig. Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá tesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lesz, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.
Egy olyan időszakot élünk, melyben éppen az ünnepektől burjánzik a mi alkalmunk. Jól tudjuk, hogy ebben az összefüggésben szoktunk gondolni Tízkereszt ünnepre, ami maga is három bibliai eseményre emlékeztet bennünket. Ugye először is a három királyok megjelenésére, a Krisztus születésénél, a bölcsőnél, aztán emlékeztet bennünket a Jézus megdicsőlésének történetére is, ahol először is a Jordán mellett hangzik el az isteni szó, hát épp a vízkeresztség kapcsán talán itt kapcsolódik a szó is, a szókapcsolat is innen jön. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, míg kapcsolódik ehhez a ünnepkörhez, a vízkereszt ünnepköréhez az első megnyilvánulása Jézusnak, az első szolgálat, az első messiás jel, talán amikor a kánai mennyegzőbe a vizet borrá változtatja. Az egyházi élet vagy ünnepeknek sorába tartozik, és mindez említésre méltó, és itt ebben a mai textusunkban, illetve felolvasott olvasmányunkban benne van a betlehemi gyermek története. Ez egy kicsit a 12 éves Jézussal kapcsolódik össze, nem a menekülő, a betlehemből menekülő gyermekkel, vagy az ott imádottal, aki ajándékokat kap, de Krisztus áll a középpontban. Ő az, aki belép ebbe a világba, és vállal bennünket, bűnösökkel egysorba ül, állva, nem ülve, állva. Hiszen odaáll a Jordán partján kanyargó sor végére, és ő maga is vállalja a bűnbánat keresztségét, vállalja alázatosan azt az utat, amely mindannyiunk útja, magára véve a mi bűneinket, jogi értelemben átvállalva, már itt jelképesen magára vállalva. Amikor Keresztény János felismeri, akkor azt mondja, inkább nekem kellene általad megkereszteltetnem, akkor azt mondja Jézus, nem, hajt, ezt most így élik, ezt most így kell tenni. És Jézus vállalja az egysorba való odaállása velünk, mellénk áll, ami kiszolgáltatottságunkban, bűneinkben, félelmeinkben, mindazokban a dolgokban, amelyek megterhelnek bennünket. Így lesz valóságos emberré. És miközben ez történik, lesz valóságos Isten is, hiszen az Atya bizonyságot tesz róla. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És végül itt van a Jézusi küldetés, a szolgálat. Ahogy Jézus ott van még a családhoz kapcsolódóan, akár a 12 éves Jézus kapcsán, hát engedelmesen hazaindul, miközben isteni bölcsességnek birtokában van, vagy a kánai mennyegzőben is édesanyja kér tőle valami, miközben nekem ehhez, nem tartozok csupán ehhez a világhoz, de amikor ezt a kéréssel ő hozzáfordulnak, akkor kész megoldani a mennyegzőben lévő problémát is, az emberi kérdést is, az ő hatalmával és erejével. Ez Jézus. Ez az a jelenlét ebben a világban, amely sokszor értelmbel felfoghatatlan, mert a kegyelmének a végtelenségéről, irgalmának a sokasságáról szól. Csodálva, imádva tekintek kegyelmének tengeribe, énekeltük az előző énekben is. És így jutunk el tulajdonképpen ehhez a mai textusunkhoz, az Efézusi levélhez. Itt egy új kezdetről van szó. Talán még egy vonást azért csak kellene ide tesszenünk az új év kezdetéhez, vagy kezdetéről, hiszen elképzeléseinkben mindig valami, amikor valami úgy kezdődik, akkor bennünk van az elhatározás, az igyekezet, a fogadkozás. Valahogy másként szeretünk, mint ahogy eddig. A régi dolgokat félretéve, velük leszámolva, egy újat akarunk kezdeni. Ez sokszor csupán a testsúlyunkra vonatkozik, ez a fogadkozás, vagy valamilyen életmódbeli változásra, egyzettségi fokokra, talán a fiatalok gondolnak erre, vagy akár melyikünk is gondolhatna erre, de talán lelki értelemben is vannak elhatározásaink. Szeretnénk valahogy tisztán, világosan, egyenesen, őszintén élni, amely fogadalom azt mondom nagyon fontos lenne, hogy meg is valósuljon. Ehhez Isten segítségét és erejét, hogy nem alkotunk meg, hogy egyenesen akarunk járni az ő útján. Nem csak fogadkozunk, hanem így szeretnénk egy tiszta és szent életet élni. Mi lenne, ha ma mindannyian ezt határoznánk el? Ha ebben indulnánk tovább. Na, ezekhez a fogadalmakhoz is segítséget jelent ez a mi mai igény. Útbaigazítás ez a mi számunkra. Az egész fejezet egyébként az Efézusi levél 5. fejezete át és át szövődik a sötétség és a világosság szimbólum rendszerével. Ebben próbálja megfogalmazni az apostol, hogy tulajdonképpen milyen a régi és az új élet, a testi és a lelki életnek a viszonya. A test által vezetett és az uralta életvitel, és az, amit az Isten gyermekei járhatnak, amin járhatnak, és amit élhetne. Ugye így hallottuk a bevezető igényben is a Római Levél 8. rész 14. versében, akiket az Istennek lelke vezérel, azok Istennek a fiai. Azok Istennek a fiai. Azok az Isten lelke által vezetett emberek, és az Isten lelke által életre hívott emberek. Hiszen amikor megteremtette az ember, ugye, akkor olvassuk a 2. részben, a Genesis könyv 2. részében, hogy megalkotta azt, és aztán lehelte bele az életbe a leheletét. Az ő lelkét. Ő lehel életre bennünket. akiket az Isten lelke vezet, az Isten lelke irányít, mutatja az útjukat, azok Isten élő gyermekei. Fogalmazhatjuk ezt így. Az hozzá tartoznak, belőle valók. Az Isten lelki által életre kell tettek. Jézusnak testvérei. Na, ezt a rendszert, ezt a szimbólum rendszert, amit ma itt magunk előtt látunk, a sötétség és világosság gondolataival, ugye tudjuk jól, és ebben most nem akarok belemenni, ez egy filozófiai rendszer is, egy ilyen kettő szualisztikus gondolkodásnak a következménye. János apostol is erről nagyon, nagyon szépen fogalmaz, és az evangéliumban, vagy a leveleiben is találkozunk, és itt Pál apostol is használja ezt a kifejezés rendszert. A sötétség, az a tévedés, a bűn, a gonoszságnak a megjelenítését jelenti, azonban itt nem a kettőnek a harcát, vagy egymás ellen való törekvését, vagy alul és fölülkerekedését, ahol egy másik rendszerre gondolnánk, gondolatrendszerre, nem erről van szó, hanem arról van szó, olyan nagyon a maga teljes egyszerűségében, hogy tényleg és bűn és gonoszság tartozik a sötétséghez. Az összevisszaság, a szétdobáló, a diabólos, a sátán az, aki ezt teszi. Ilyen volt a világ a kezdetétől kezdve. Mi előtt Isten a teremtéssel nem lépett volna be. Azt olvasjuk, hogy a világ egy káosz volt. Egy tóhuvabohu. Egy teljes összevisszaság. És amikor Isten belépett a világba, akkor mit teremt először? Tette nekem létezni? És szólt az Isten az első napon, hogy legyen világosság. Olyan fontos dolog, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. Egyenesség, tisztaság, igazság, igazságosság, megbékélés, rend alakuljon ki az összebiztosság helyett. Még lehetünk ellenségei, és sokszor azok, akik emberek, akiket nem Isten lelke vezérel, most csak így ilyen negatív formában, hogy utaljak erre a fajta magatartásformára és életvitelre, azok tulajdonképpen a zavarosban érzik jól magukat. Mert a zavarosban lehet halászni. Mert úgy gondolják, hogy azok az össze-vissza dolgok, amelyek körülveszik őket, azokból valamiféle előnyt lehet kovácsolni. Olyan fontos, hogy kijöjjünk a világosságra. A negyedik rész, 18. versében, én a Károli Bibliát lapozgatom itt, van egy számomra nagyon leleplező gondolat, amely akár érvényes lehet sokféle mai megfogalmazásra és megközelítésre ebben a világban. Ennek a nyomait veszik észre, tessék figyelni, azt mondja, hogy ezek, akik így járnak az elméjüknek a hiába valóságában, akik az értelmükben meghomályosodnak. Értelmük meghomályosodik. Elidegenülnek az isteni élettől. Tudatlanságban élnek. Mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Nem tudom, talán kicsit erőltetettnek érzik az átmenetet, de engedjék meg, nekem ez jutott először is eszembe, és már nem vagyok egészen kisgyerek, hogy mesékre utaljak, de és meséket mesélje, de eszembe jutott a kis herceg. Ugye ismerős, sokak olvassa, kedves olvasmány az Exupérynek ez a kis könyve, hogyan is lát jól az ember. csak a szívével lát jól az ember. És ha meghomályosodik az a szívbéli látás, az a belső gondolkodásmód, a szeretetnek a hullámhossza zavarossá válik. Amikor a békétlenségben érezzük jól magunkat, az a sötétségnek a gyümölcse. Ilyenek voltatok ti is, mondja az apostol, amit meg nem ismertétek az Urat. Ti ugyanebben a formában éltétek az életeteket, és jól éreztétek magatokat benne. Elidegenülve Istentől, szívünknek a keménységét tartva helyesnek, jónak, egy tisztátalan élet nagy nyereség reménységében. Talán így lehetne lefesteni, lerajzolni ezt a fajta életvitelt, és ezt a fajta sötétséget, lelki sötétséget. Miközben a világosság, mert mi megvilágosodtunk, ugye? Lelepleződtünk, nyilvánosságra jöttünk, és láthatóvá válik a világosság. Nagyon érdekes a fogalmazás, ahol az van, hogy nem csak azt jelenti ez a kijövetelés, világosságra születés, új világra jövetel, és ez a másfajta gondolkodás bennünk elkezdődik, ez nem csupán ránk nézve helyes és jó és örömteli, vagy az apostol ezt mondja a gyülekezet tagjainak, hogy ez egy történt, hanem tulajdonképpen egy különös kifejezés. Ti magatok vagytok a világosság. Ti pedig világosság vagytok az Úrban. Ez azt jelenti, hogy a mi életünk mindazokért is felelős, akik körülöttünk élnek. Látva a mi világosságunk, mások is felbátorodnak. Vagy mások is látóvá válhatnak. Vagy a vágy ébredhet bennük arra nézve, hogy hasonló módon szeretnének járni és gondolkodni. És élni a világosságnak a gyümölcseit teremtve. Hogy mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben, úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és nagyon örüljenek nektek, és ünnepeljenek titeket, és hallelujját zengjenek, milyen nagyszerű fiúk, lányok vagytok. Nem ezt mondja, hanem és látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyát. Úgy élj ezzel a világossággal, hogy láthatóvá váljék az a dicsőség, amit Istentől árad felé, láthatóvá váljék, amit Istennel való viszonyunk, és az ő viszonya hozzánk, és hozzánk, hogy a mennyei atya keresztényet úgy szeretett, és azért kértem, hogy énekeljük ezt a Mendelssohn gyönyörű dallamát egyébként bevezető karácsonyi énekünket, hald az angyal újjongás, mert itt van Jézus, mert köztünk van Jézus, mert eljött hozzánk, mert vállalt bennünket. Vagy hogyha az atyára gondolunk, akkor az atya irántunk való szeretetét az ő fiában mutatta meg, azáltal, hogy odaadta az ő fiát nekünk. Vagy ahogy nem tudom elkerülni, csak kerülgetem itt Bart Károlynak a gondolatát, hogy az Isten annyira szeretet és akart bennünket, hogy az ő fiában belehalt az utánunk való vágyakozásába. Hogy belehalt az utánunk való vágyakozásába. Eljött hozzánk az Isten. Érted és értem. És ezt a világosságot nekünk adja. Jézus azt mondja, hogy ő a világ világossága. De utána azt is mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. János evangéliumában. Egy inspiráló élet lehet a mi életünk. Másokat is új látásra vezető életté válhat az életünk. Hálát adnak érted, hogy vagy. A te cselekedeteidért. Dicsőítik az Istent. Nem tudom, talán már volt olyan, akihez oda mentünk, és megköszöntek, én ma konkrét dolgot is emlékszem, dologra is emlékszem, hogy ezt megtettem, hogy valaki különös módon élte meg az ő kereszténységét, elmondom. Ezeket a képeket, amit itt a falon láttak testvéreimet, ajándékba kaptuk a mi kedves művésznőnktől. Ő ezt ide adta. És amikor itt Jókai Annával együtt megköszöntük, hogy átöleltük egymást hárman, és nem tudtam más mondani, mint hogy már én hálás vagyok, érted az Istennek. Hálás vagyok, hogy te vagy. Nem tudom, ugye érted? Olyan csodálatos dolog lehet, hogy az Isten kelet, embereken kelet, és inspiráló módon van jelen. Fényleni, világítani, mint a csillag, mint a hegyen épül város, amit nem lehet elrejteni. Sugározni. Ennek sok-sok vonatkozása lenne, most hagyja menjek bele ebbe a dologba. Mert a sugárzás maga a fény is. Az biztos tudjuk olyan apró részecskékből áll, amely támad, amelyet nem lehet kivédeni, amely jön és bombázgat bennünket. És a szeretet ilyen sugárzó anyag, ilyen a fény, ilyen sugárzó anyag. És sok mindent lehetne még ezzel kapcsolatban elmondanunk. Tehát idő ott halad. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Ez a kérdés állt úgy előttem még. Minden előtt egy új életet jelent. Egy új életfelfogást, amely jóságosságot, az igazsághoz való ragaszkodást, egyenességet sugároz mindenki felé. Vagy egy másik képpel élve, ahogy itt az apostolek használja, egy érlelődő gyümölcs. Nem lehet a gyümölcsösbe mindig gyümölcsért venni. Sok-sok mindent kell ahhoz tenni, hogy a gyümölcs beérjen. Élvezhető legyen. Olyan fontos, hogy azt és nem is lehet csinálni. Hanem az lassan érik, beérik, az érésnek a folyamata kell, hogy végbe menjen az életünkbe, ahhoz, hogy abból világosság legyen a sötétség helyett, hogy elmúljék a sötétség, és minden napvilágra jöjjön. Haszontalan cselekedetektől megszabadulva, leleplezve ezeket, kigyomlálva, mint ahogy a gyümölcsöt metszeni kell, permetezni kell, nem tudom én mi minden, trágyázni kell a fát, munkálkodni kell vele, hogy aztán valóban a sötétség eltűnjék és a világosság gyümölcsei teremhessenek meg. Nem lehet ezt titokban tenni. Nem lehet ellene dolgozni. Mert hogyha bármi kerül, bármi nyomorúság kerül bele, emlékszem, valaki nagyon nem tetszettek a döbrököti fenyőfák, egymás után száradtak ki. És biztosak voltak benne az ottani illető testvérek, hogy ezt valaki inekciózza. Tehát egymás után mentek tönkre hatalmas, mert útba volt az ő számukra. Tönkre lehet tenni, és nem hoz igazi gyümölcsöt. De olyan jó dolog, hogyha kijön minden a világosságra, akkor beérik a gyümölcs. Akkor élvezhető, akkor Krisztusra utaló, akkor igazi szeretet, mély folyama. Nincs, aminek nincs szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. Aztán azt mondja itt az Úr, az ige, hogy azt kell tenni, úgy járjatok, mint világosságnak a fiai, azt cselekedve, ami kedves az Úrnak. Nyitottság, őszinteség, feloldottság, örömteli élet a Krisztusban, a Krisztus mellett. Ahol semmit nem kell rejtegetni, ahol semmit nem kell, amikor semmitől nem kell félni, amikor szabad felemelt fejjel járni. Mit mond az Úristen, ha innen tetszenek emlékezni, hogyha bűnt nem cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. De vigyázz, mert a bűn, a sötétség ott leszerkedik az ajtó elé. Rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. De kapsz erőt az uralomhoz. De Krisztus legyőzte a sátánt, legyőzte a sötétséget. Hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik ma is sötétségben járnak, akik így élnek, és ebben jól érzik magukat. Sokszor nagyon előnyösnek érzi az ember, és hasznosnak látszik bizonyos értelemben a nem egyenes út, az igaztalanságok, és bizonyos előnyöket ígér. Szép az édenkertbeli gyümölcs. Szemnek tetszető, ugye? Halljuk. De olyan fontos lenne azt visszautasítani. Hasznosnak látszik. Azt mondja az apostol, hogy haszontalan. Minden ilyen cselekedet. Ezt inkább le kéne leplezni. Inkább helyére kéne tenni. Inkább fel kell fedni. Talán egészen röviden szeretnék utalni egy történetre. A kaposvári otthonban történt meg évtizedekkel ezelőtt egy idős asszony, aki a szegedi tanyavilágból került az intézet lakói közé, és feltűnő volt az ő szorgalma, az ő segítőkészség. Mindig ott volt az Isten tiszteleten is, imádkozni is szívesen imádkozott maga egyszerű módján, vart, vasalt, udvart rendezett, kertet igazított, minden tett, ami egy idős otthonban lakótól semmiképpen nem elvárt. De ő mindenben igen nagy segítséget akar jelenteni. Nagy-nagy odadásra végezte mindezeket. Nem értettem igazán pontosan, hogy mi ez az igyekezet. Ugye az ma már ő az Úrnál van, hiszem, és nem ennek a hozzátartozói sem. Azért merem itt elmondani. A szegedi tanya világba ő magának is több gyermeket elhajtott, és másoknak is segített ebben. Az a nyomás, ami ránehezedett, az tette ezt, hogy menekülni akar ettől a tehertől, ettől a titoktól. Még egyszer aztán odaáll, katolikus voltam én, lehetne így jólni is. És aztán együtt vittük az Úr elé a dolgokat. Mert jobb leleplezni, és helyére tenni a dolgokat. Kijönni a világosságra, mert különben nem oldódik föl, és nem oldódik meg. Nem tud helyére kerülni, és nincs kimölcs, és nem lennek a dolgok. Teli vagyok félelemmel, mert nem rendeztem el, mert nem rendeződött el a dolgom. Világosságra jött, és élet kezdődött el. Valami különös megbékéltségben, világosságban. Ez a krisztusi világosság által való lelepleződésnek ez a következménye. A világosság által nyilvánvaló lesz, és ez mindig hasznos. Ez a folytogató félelmet, ez a belső abnormalitás, ez a rendezetlenség, ez megszűnik. Mert a világosság jött és megoldódott. Jézus így hív mindannyiunkat magához. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megvasszok terhel, megfáradt, és én nyugalmat adok nektek. És én nem úgy adom az én békémet nektek, mint hogy az a világ adja. Egészen másképp. Ne nyugtalankodjatok, ne féljetek. És ami nyilvánosságra jön, az pedig világosság. Az világos. A kereszténynek az élete úgy, ahogy az imént az előbb is mondtuk, az másokat is késztet egy gonoszságmentes változásra. Egy késztet egy új élet megélésére. Ahogy az utolsó szakaszban előttünk áll, ébredj föl, és aki aluszol, támadj föl, és fölragyog neked a Krisztus. Még egy krisztusi kor előtti időből, hadd olvassam a 61. részt, az első verset, amire egészen biztos, hogy utalás történik tulajdonképpen. Jézus maga is alkalmazza magára ezt a Biblia verset. Az Úr Isten lelke van én rajtam, azért, mert felkent engem az Úr, hogy szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy beköztem megtört hívűeket, hogy hirdessek foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, megvigasztaljak minden gyászolót. Az Úristen lelke van rajtam. Föl, ébredj föl az álomból. Támadj föl a halálból. Juss ki végre a sötétségből. Mondja ez a mi mai igény. Ez nem más, mint a Krisztushoz való odafordulás, Istenhez való megtérés,
és újjászületés újjá lenne. Elszaladt az időnk. Majd újjá született, egy újjá élet emberről hallunk, aki a világosságban jár. Nem átallom befejezésű, hogy mondjam el, Wesleynek az egyik példáját, aki újjá születésről, amikor beszél, azt mondja, az olyan, mint a természetes születés. Az ember addig, míg nem jött a világra, addig van szeme, de nem lát. Füle is van, korlátozott a hallásra is. Nem érzékeli a körülötte lévő világot. De amikor megszületik, akkor amikor világra jön, akkor elkezd látni, érzékelni. Az egyik a körülötte lévő világot látni. Világosságra jönne. Valahogy ez az öröm, az újjászületésnek is az öröme, amiben egy új élet kezdődik el. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, ebben az új esztendőben.